Lapozzunk oda a mai alapigénkhez, János evangéliumának a 4. fejezetéhez. János evangéliumának a 4. fejezetéből fogjuk felolvasni azt, amikor az Úr Jézus Samárián kellett, hogy átmenjen. Akinek van lehetősége, állva hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát János evangélium 4. fejezet első versétől olvasom. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása, Jézus ekkor az úttól elfáradva leült, a forrásnál az idő dél felé járt. Egy samári asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samári asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samári vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Úr Jézus, köszönjük ezt a történetet, és köszönjük, hogy ma ezen a reggelen a kezünkbe vehetjük a te igédet, és láthatjuk azt, hogy milyen szeretettel voltál az emberek irányában. Taníts bennünket a te igéd által, a te lelked által, a te nevedben, Úr Jézus. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Amikor elolvastam ezt az igét, és ezen imádkoztam, gondolkodtam, akkor eszembe jutott egy indiai tanmese, ami arról szól, hogy látássérülteket, vakokat kivittek egy indiai rezervátumba, és hogy nézzenek, vagy érezzék azt, hogy mi lehet ott, és oda vitték őket egy elefánthoz, és mondták nekik, ennek a 6 vak embernek, hogy érintsünk meg, hogy legalább valami fogalmuk legyen erről az állatról, az elefántról. És amikor ugye megérintették ezt az elefántot, mentek hazafele, akkor beszélgettek arról, hogy milyen állat az elefánt. És amelyik az ormányát fogta, azt mondja, az elefánt az olyan, mint egy óriási nagy kígyó. Ahhoz lehetne hasonlítani. Amelyik az agyarát fogta, azt mondta, hogy az elefánt az olyan, mint egy lándzsa. Mert hát ugye a szarvát, vagy ezt az agyarát fogta meg. Amelyik a fülét fogta, azt mondja, nem, az elefánt az olyan, mint egy nagy legyező. A következő, amelyik az oldalát fogta, az nem, az elefánt az olyan, mint egy nagy fal. Amelyik a lábát fogta, nem, az elefánt az olyan, mint egy nagy oszlop. Amelyik a farkát fogta, azt mondja, nem, az elefánt olyan, mint egy kötél. És valahogy ezt a történetet, amit felolvastunk az Úr Jézusról, Samári asszonnyal ott Samáriában, és ez a kis tanmese is arról szól, hogy néha mi emberek az életből, más életéből, más lelkéből, jelleméből látunk egy pici szeletet, és alkotunk egy képet, hogy vajon ő milyen lehet. És egy mondatban így foglalnám össze a mai tanításnak a mondani valóját, hogy Isten és az emberek nézőpontja. Nagyon szeretem ezt a felolvasott igehelyet, ezt a történetet, mert biztos vagyok benne, hogy ez a samáriai asszony, a samáriaiak, Jézus tanítványai, de még a farizeusok is tanulhattak ebből a történetből, tanulhattak Jézusnak a jelleméből. Néhány pontot gyűjtöttem összesen 4-et, így az ige fényében erről szeretnék beszélni. Az első, ez a farizeusoknak a szívéről szeretnék beszélni. Jézus és a tanítványnak el kellett hagyniuk Júdeát, mivel a farizeusok féltékenyekké váltak Jézusra, hogy ő több tanítványt szerez, és több tanítványt merítenek be, így a görögben a baptizó ige van, merítenek be, mint bemerítő Jánosnak a tanítványai, és ezért féltékenység támad bennük. És hogyha már bemerítő János is szóba került, tudjuk azt, hogy Jézusnak unokatestvére volt, és Azt mondta róla az Úr Jézus, hogy bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól született között nagyobb bemerítő Jánosnál. Ő volt a legnagyobb prófét az Ószövetségben, és előtt, bemerítő János előtt 400 évig nem volt prófétai szó, nem volt kijelentés Izraelben. És amikor ő megjelent a pusztában kiáltó szóként, Jézus a messiás előfutáraként, akkor mentek hozzá az emberek bűneik bocsánatáért, és bemerítkeztek. Nem az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, ahogy mi szoktunk így bemeríteni, hanem bűneik bocsánatára egyfajta tisztulási fürdőt vettek, de nagyon-nagyon hasonló volt a mi bemerítésünkhöz, de még nem a kegyelemben, nem az új szövetségben Jézus vére által, hanem bűneik bocsánatára. És amikor mentek a farizeusok, ugyanezek a farizeusok, akik Jézust utálták és féltékenyek voltak rá, akkor ezt mondta bemerítő János, amikor látta farizeusokat és szadduceusok közül, sokan jöttek megkeresztelkedni, és így szólt hozzájuk, viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. A farizeusoknak, bemerítő Jánosnak a szolgálata is már sok volt. Felkavart az állóvizet, és hát szoktuk ezt mondani, a biztosítékot ki is verte náluk. De amikor megjelent az Úr Jézusnak a hófehér élete, mert akárhogy is nézzük, bemerítő János ember volt, ízig-védig ember volt, és akármennyire is kint élt a pusztában, szent volt, nem volt bűntelen. Tehát biztos, hogy volt bűne, ha más nem gondolati. De Jézusról azt tudjuk, hogy ő tökéletes ember volt, tegnap erről beszélgettünk, hogy kettős természete volt, Isten is ember volt, de ő bűntelen volt. És amikor János után megjelent Jézusnak a hófehér tökéletes ruhája, akkor a farizeusok nem azon gondolkodtak, hogy vajon az én ruhám milyen, vajon én hogy élem meg a hitemet, hanem féltékenyek lettek rá, és azt mondták, hogy ezt el kell némítani, ezt ki kell venni a képletből, mert itt bezavarja a mi szokásainkat, a mi habitusunkat. És hogyha belegondolunk, akkor sajnos látunk ilyet ma is. Valaki megtér, megszentelődik, tele van tűzzel, lendülettel, és aztán jön az élet terhe, a világ gondja, ez a fehér ruha beszennyeződik, és olyankor mit tesz az ember? Mit teszünk mi? Ha koszos lesz a fehér ruha. Alapvetően két dolgot lehet tenni. Az egyik az, hogy meglátom magamat, és azt mondom, hogy hát itt valami baj van. Meg kell tisztuljak, oda kell menni az Atyához. Meg kell térjek a bűnömből. A másik, azt mondom, hogy eltakarom a koszt magamon, a szennyet, és azt mondom, hogy Te neked tisztább a ruhád, akkor bemoskollak téged is. Mint Dugovics Titus, így magával rántja a másikat. És milyen a mi természetünk? Mert a farizeusoknak sajnos ilyen volt. Bántotta a szemüket az Úr Jézusnak a tiszta élete. De ebből az állapotból meg lehet térni. Volt olyan farizeus, aki elfogadta az Úr Jézust. Látta a jeleket, látta a csodákat, és azt mondták, hogy nem lehet más, csak is ő a messiás. És hogyha ebből a pillanatból azt tanulhatjuk meg, hogyha van valaki körülöttünk, akinek látjuk a megszentelt életét, akkor ne bántsa a mi szemünket, hanem inkább azt mondjuk, hogy én is szeretnék ilyen lenni. Pál azt mondta, hogy kövess engem. És ha engem követsz, meg fogod látni az Úr Jézust. És hogyha a mi életünk követhető, akkor előbb-utóbb az lesz, lehet, hogy még mi ránk néznek mondjuk a gyerekeink, minket követnek, de az a célunk, hogy meglássák az Úr Jézust. Második dolog, Samáriáról szeretnék beszélni. És hogyha megnézzük Jézus korában, hogy is nézett ki Palesztin, akkor azt látjuk, hogy Samária tartomány az beékelődött a déli Judea és az északi Galilea közé. És tudjuk azt is, hogy az Úr Jézusnak a legtöbb szolgálata az északi régióban, Galileában, a názáreti tó partján volt. és Jézus tanítványaival Galileába indult, Samárián keresztül. Kettő útvonalon lehetett eljutni északra, egyszer a Jordán folyó partján, ott a Jordán medrében, ami egy kerülő út volt, veszélyes volt, nagyon tehát sziklás és sok rabló is volt azon a területen. Ezen az úton lehetett volna menni, vagy a rövidebbik úton, ami mondjuk az is egy háromnapi járóföld volt, Samárián keresztül. De hát például az ortodox zsidók, azok nem mentek Samárián keresztül, mert utálták a samáriaiakat. Még a földjüket is utálták. És azt mondták, hogy én erre a földre nem lépek be. Rá se nézek ezekre az utálatos emberekre. És Jézus, amikor elindult ezen az úton, Samárián keresztül, már azzal a cselekedetével, hogy belépett erre az utálatos földre, már üzent. Már üzenni akarta, hogy ő mást hirdet, mint amit előtte hirdettek. Már egy kicsit előrevetítette azt, bár ő is mondta, hogy először Izrael fiaiért jött, de mégis, hogy a kegyelem az ki fog terjedni minden emberre. Tudjuk azt is a samáriaiakról, hogy a babiloni fogság után egy keveredett népcsoport lett. Amikor mindenféle asszírok, mezopotámiakkal házasodtak, házasságot kötöttek, és ezekből olyan gyerekek születtek, akik már nem tiszta zsidó vérvonalat képviseltek, és ezért utálták a zsidók őket, mert ilyen keveredett nép volt. De sokan közülük ennek ellenére mégis Ábrahám leszármazottainak tartották önmagukat. Jézus vállalta ezt az utat Samárián keresztül, és azt mondja az Úr Jézus ezzel, hogy mindegy, hogy milyen nemzetiségű az a valaki. Nem számít a bőre színe. Nem számít a ruhája, a rangja. Csak a hite számít, és a szíve. Észrevetted-e már magadon azt, hogy személyválogató vagy? Kedvesebb vagy mondjuk esetleg a gyülekezetben azokhoz, akik szép ruhába jöttek, vagy szép autóval jöttek. Vagy látod, hogy jobb módúak, vagy jobb nevűek, vagy jobb családból származok. Esetleg néztünk-e gyanúsan olyan emberekre itt a gyülekezetbe, akik mondjuk kicsit alulöltözöttek, nem olyan szép a ruhájuk. Esetleg kellemetlen a szavuk? Esetleg az utcára jöttek be? Mi bennünk fellelhető-e a személyválogatás? És tudjátok, érdekes ez, már nem mi találtuk ezt ki, már Mátyás király idejében is ott volt az, hogy áruhát kellett neki öltöznie ahhoz, hogy kiderítse az igazságot. Tudjuk ezt, hogy csak Tammese meg önmagáról találta ki az adószedő király, de mégis ezeknek a meséknek van egy igazságtartalma. Hogyha a király oda megy a maga pompájában a népe közé, akkor az emberek szépen megjátszák magukat. Előadják, hogy persze itt minden rendben van, persze mi nagyon aranyosak, nagyon kedvesek vagyunk a jobbágyokhoz, és igazságosak vagyunk, de amikor Mátyás király húzott egy áruhát, akkor elment és kiderítette az igazságot, beszélgetett az emberekkel. Mert már akkor ott, abban a korban is az embereknek, sőt akkor még jobban elkülönült a ruhájuk, a küllemük alapján a rangokhoz való tartozás. És egyébként ma is, hogyha megnézitek az iskolákba, nagyon sok gyerek megnézi, hogy milyen jel van a ruhádom, vagy a gyerekeink ruháján. És hogyha nem a Nike, nem az Adidas, nem akármelyik márka van rajta, akkor azt mondják, hogy de milyen ruhába jársz te. Esetleg turkálóból szerezted be ruhádat. És akkor gyerekeinket bántás érheti ilyen módon is. És akkor mit csinál a szülő? Megfeszülünk azért, hogy a gyerekeinkre adjunk, hogy őt ne bántsák az iskolába. Ez miatt. Tehát már ma is újra látható ez, hogy küllem alapján különbséget tesznek. És mi mit kezdjünk az előítéleteinkkel? Ebben az egyre, és ki kell mondani, hogy nacionalistább országban. Mert amikor akár az emberek bőre színe miatt, akár a fajhoz való tartozásokat megkülönböztetjük, és megbélyegezünk embereket, akkor óhatatlanul mi se tudjuk ebből a folyamatból kivonni magunkat. Olyankor azt tehetjük, felnézzük az Úr Jézusra, és tanulunk tőle. És kérjük a mennyi atyát, hogy adjon még több szeretetet nekünk. Hogy amikor ránézünk egy emberre, bármilyen is legyen az, hogy akkor az embert lássuk benne. Nem azt, hogy ő most a mi fajunkból való, a mi köreinkből való, hanem az embert meglássuk benne. Ahogy az Isten is emberként néz rá. A harmadik, Samáriát kicsit tovább menve, samáriai asszonyról szeretnék beszélni. Az eseménynek a színhelye Sikár volt, ez a mai Askár városa. Közelében ott volt Jákobnak a kútja, ami még ma is megvan, 30 méter mélyen van a vízszint. Jézus ott van, a zsidók által utált területem, és beszél ezzel az asszonnyal. Három probléma van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy, sőt az elsőt akár kettőre is bonthatnánk, de egyszer is három probléma. Az egyik az, hogy samáriai asszonnyal beszél. Az utálatos területen, az utálatos népből való asszonnyal beszél. Ez az első probléma. A második az, tehát hogy samáriaival beszél. A második az, hogy nő. És a zsidók lenézték a nőket. Nem vették ember számba. És emlékszem arra, nagyapáink korában, amikor megkérdezték azt, hogy született egy gyerek, akkor mit kérdeztek, hogy na, mi lett, gyerek vagy lány? Ugye? Ki az, aki emlékszik erre? Na, győző, meg páran még az idősebb generáció közé. De egyébként a mai akár iszlám világban, Egyiptomban, nagyon sok helyen a nőket még mindig hasonlóan nem veszik ember számba. És amikor egy arab apának lánya születik, akkor elgyászolja. Mert hogy akkora szégyen az, és csak a fiú ér valamit. És ebben a korban is, Jézus korában a nőket nagyon lenézték, és nem vették ember számba. És már ezzel a cselekedetével Jézus, hogy beszél egy nővel, ugye, mint Samári, de most csak a nőt nézzük, beszél vele, már ezzel is kommunikál valamit, hogy ember számba veszi. Sőt, most képzeljétek el, hogy őtőle kér inni, ami azt jelenti, hogy az ő edényét meg kell fognia, és abból kell önmagába töltenie, már bocsánat, így mondom, de azonosulni kell az ő edényének a vizével. És amikor elfogadsz valakitől enni, akárkitől, ugye nem fogadunk el ennivalót. Ha jön az utcán valaki is megkínál vadidegenként, hogy vegyél ebből, néznénk rá, hogy mi a baja. Mert nehogy valami olyat adjon nekünk. Nem is baj, hogy van ez a félelem, mert nem egy ismerősünk van, akit megmérgeztek, de Jézus azt mondja, hogy adj innom ennek az asszonynak. És tudjátok, azért, ha nézzük, akkor majd kicsit átesett a társadalom egy kicsit a ló túloldalára, a női egyenjogúság terén. Emlékszem, a kommunizmusban volt az, amikor a nőket elkezdték ábrázolni izmosan, kalapáccsal a kezükben, hogy ők is dolgozzanak, és menjenek, és csináljanak, ne a női dolgaikkal foglalkozzanak, vagy gyereket neveljenek, vagy szüljenek, hanem dolgozzanak kőkeményen. És ha megnézzük a Bibliában, hogy hol van az egyensúly, akkor meg lehet találni az egyensúlyt. És ezt hirdetnünk kell nekünk is, hogy nem véletlen az, hogy a férfiaknak, végignézek rajtatok, általában a férfiaknak nagyobb a válla, erősebbek, ugye a nőknek szélesebb a csipője azért, hogy a gyermekszülés könnyebben menjen. Tehát a Jóisten így alkotott, így teremtett meg bennünket. És én is házasságban élek, közeledik a házasság hete, teljesen mások vagyunk. Ez Editem és én, ő nő, én férfi vagyok. Teljesen más karakterek vagyunk, de mégis egymásra vagyunk utalva, számítunk egymásra, kiegészítjük egymást, csak a kettőnk szerelméből születhettek gyerekek, kellettünk hozzá mind a ketten, nem egyedül, nem máshogy, hanem így, és tanulhatunk a Bibliából sokat, hogy mi az egészséges férfi kép, mit kellene férfiaknak tenni, helytállni, és mi a nőknek a helye, szerepe. És mind a kettő nagyon fontos. A harmadik dolog, így a problémákkal kapcsolatban, hogy nem véletlen az, hogy ez az asszony a déli órákba ment. vízért Palesztinába. Amikor a hőségtől a kövön meg lehet sütni a tojást. És ő akkor ment. Miért? Azért, mert 5 férje volt, és akivel együtt élt, az sem férje volt. Szégyelte magát, ismerték őt, tudták róla azt, hogy ez egy bűnös asszony. Lehet, hogy próbált az életét jól élni, megélni, valahogy nem sikerült neki. Jézus tudta róla ezt, mert el is mondta neki ezt. Amikor az asszony meglátta, hogy egy prófétával van dolga, Jézus tudta, hogy egy bűnös asszony. És mégis szóba eredett vele, sőt olyan nagy Isten igazságokat mondott a későbbi versekben, mi az Isten imádata, az igaz Isten tisztelet, egy samáriai nőnek mondta. Tudjátok, ez a fajta viselkedés, amikor arra gondolunk, hogy megítéljük a másikat valamilyen módon. Néha próbálunk igazságot tenni. Megromlik egy házasság, de csak az egyik felet hallgatom meg. És alkotok egy képet, hogy vajon ott mi történt. És én azt próbálom mondani, meg én is azt gyakorolni, hogy mind a két felet meg kell hallgatni. Mert amikor egy ilyen bekövetkezik, akkor mind a két fél hibás. Azt, hogy hány százalékban, arra ne beszéljünk. De olyan nincs, hogy csak az egyik az áldozat, és a másik a hibás. Mert egy jó házasságért mind a két félnek meg kell dolgozni. Nem terem önmagától. Én is úgy kötöttem házasságot, hogy nem értettem hozzá. Ezt meg kell tanulni, a Jóistenre figyelni, hogy hogyan lehet a másikat az agapéval, az önfeláldozó módon szeretni. Ezért meg kell dolgozni. És így közeledve tényleg a házasság hetéhez, hadd mondjak egy rövid történetet. Debrecenben volt, oda ment a lelkipásztorhoz az egyik elvált férj. És akkor ránézett a Sanyi barátom, azt mondja, hogy de milyen jó nézel ki. Látom, hogy jársz kondiba, látom, hogy ápolt vagy, jó illatú vagy. Régebben nem ilyen voltál. És akkor azt mondja, hogy hát igen, tudod, hogy elváltam. Tudod azt, hogy nem tudtuk a kapcsolatunkat helyrehozni, de nem szeretnék egyedül maradni. És elkezdett gyúrni, elkezdett szebben öltözni, jobban odafigyelni magára, és óriási energiákat fordít az udvarlásba, óriási pénzeket. Azt mondja a lelkipásztornak, azt mondja, tess anyukám, ha csak a felét, ezt az energiának a felét a házasságomra költöttem volna, megmenekült volna a házasság. Sokszor úgy vagyunk a házasságban benne, hogy persze automatikus, hogy az asszony főz, most takarít, és hogy nem kell tenni semmit a házasságért. Napokban voltam egy lelkigondozói beszélgetésen, és elmondta a felesége azt, hogy a férje soha nem viszi el moziba, soha nem viszi el színházba, soha nem viszi el étterembe, pedig ő szeretné, hogy elmenjenek. Akkor kiöltözhet, egy kicsit jobban érezheti magát, nem kell gürcölni a konyhába, nem kell mosogatnia. A jó házasságért meg kell dolgozni. És sokszor pálcát törünk azok felett, akiknek mondjuk a házassága megromlott. De ha megnézzék a mi házasságunkat milyen, lehet, hogy nem rajtunk múlik, hogy nem váltunk el, lehet, hogy a feleségünk tűr rengeteget. És sokszor megítélkezünk. De azt tanulhatjuk meg az Úr Jézustól, hogy ő nem ítélkezett. Nem vetette meg ezt az asszonyt, hanem hirdette neki az evangéliumot, az örömhírt, és azt, hogy a bűneire lehet bocsánat, és hogy térjen meg. Pedig lehet azt mondani erre az asszony, hogy ő is vallásoskodó volt. Mert azt mondta, hogyan te zsidó létedet tőlem kérsz én, amikor én samáriai vagyok? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fi és jószága is. Azt mondja, Jákobnál, a mi atyánknál. Tehát ez az asszony saját atyának tekintette Jákobot. Tehát egy vallásoskodó asszonyról, bűnös asszonyról beszélünk itt. És az Úr Jézus érdekes az ő lelki gondozói módszere. Nem kezdi ezeket a fejéhez vágni, miről beszélsz, milyen bűnben élsz, és akkor itt előadod magadat. Nem. Teljesen másként közelíti meg ezt a helyzetet. Óriási nagy szeretettel, de mégis határozottan, és megmondja azt, hogy mi a probléma az életében. Te hogyan állsz a bűnös emberekhez? Megveted, és úgy gondolod, hogy kár rápazarolni az időt. És tudjátok, akkor kapunk övön alul ütést, amikor mondjuk a gyerekeink követnek el olyat, aminek mi nem örülünk. És akkor mit csinálsz? Hát a gyerekedet nem záratod ki. Mert az egyik rokonunk az azt csinálta, hogy mentem hozzájuk látogatóba. Az emeleten volt a gyereknek a szobája, ugye már nagy gyerekről beszélünk, 18-20 éves volt. És akkor azt látom, hogy ott egy létra. És akkor kérdezem, hogy hát, batya, hát mi ez a létra? Hát a gyerek nem akkor jön haza, amikor ő gondolja. És kizárta. És akkor a gyerek meg létrán ment fel a szobájába. Tehát tudom, ezt én is szülő vagyok. Lassan 21 éves a nagyobbik gyerekünk, hogy és van, amikor olyat tesznek a mi gyerekeink, aminek nem teljes mértékben örülünk. De akkor most zárjam ki, kapcsoljam le wifit, vagy vonjam meg a zseppénzét, vagy mit csináljak? És mit csinálna Jézus? Hát nyilvánvaló szeretné, látja hibáit, de nem nyomkodja azt a bűnét, hanem nagyon nagy szeretettel lelki gondozza, ápolja, felkarolja. És hízze kell, hogy ezt tanulni kell, nekem is. És óriási nagy türelmet, szeretetet kell kérni a mennyi atyától. És az utolsó dolog, akikről szeretnék beszélni, a tanítványokról. És nézzétek meg, hol van ezen a képen a tanítványok. Egy segítek, sehol. Elmentek shoppingolni. Mert ugye odaértek, és elmentek bevásárolni, legyen ennivalójuk. Képzeljétek el, ott vannak Samáriába. A zsidók által, ők is utálták a zsidókat, vagyis a samáriaiakat, az egész területet, de annyira megvoltak ijedve, vagy annyira kiléptek a saját komfortzónájukból, hogy együtt a 12 tanítvány elment a boltba. És a mestert magára hagyták. Az nem jutott eszükbe, hogy fele csapat maradjon a mesterre, fele csapat menjen a vásárra. Nem. Ők együtt ott hagyták Jézust, Samáriában, az ellenséges terület közepébe. Nem tudom, hogy előfordult-e már velünk az, benne vagyunk a szolgálatba. Szervezzük az alkalmakat, osztjuk az alamizsnákat, rendre utasítjuk a tétlenkedőket, csak éppen az Úr Jézus nincs velünk. Csak az Úr Jézus nem állott mellettünk a mi életünkbe, a mi szolgálatunkba. Mert annyira belefeledkeztünk a munkahevébe, az élet terhébe, gondjaiba, gyereknevelésbe, hogy körülnézünk szellemi módon is, hol van Jézus? Hát máshol. A sátán a legjobb anesteziológus. Tudjuk azt, hogy műtétek előtt jön az orvos, az altatóorvos, az anesteziológus, kikérdez, beszélget veled, van-e valami problémát, hány kiló vagy, szíveddel van-e baj, és igyekszik felírni a legjobb altatási módszert, hogy hogyan lehet téged arra az idő intervallumra elaltatni. A sátán az még ügyesebb. Bármelyik anesteziológusnál olyan módon el tudja altatni az embereket, a híveket, nem is tudjuk felfogni azt. A tanítványokban ott volt egy jogos vagy jogtalan félelem Samária területén, és ezt a félelmet a sátán nem csak az ő, hanem a mi életünkben is ki tudja használni. És vannak jogos félünk a pokoltól? Hát félünk, azért nem akarunk oda kerülni. Félünk attól, hogy bűnben maradunk, hogy hordjuk a mi bűneinket? Hát azért félünk, nem? Tehát jó, hogyha félünk attól, hogy bűnösek leszünk, maradunk. Félünk a bűnös emberektől? Hát az már nem jó, ha félünk a bűnös emberektől. Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Na most, hogyha a keresztények, a gyülekezet örül annak, hogy üdvössége van, és elmenekülünk valami egy lakatlan helyre, csak embert ne lássunk. Az ne jöjjön a közelünkbe, mert a végén még befertőz bennünket. Bejön a bűnös, a bejön ide. Hát nehogy bejöjjön, hát a végén még én is bűnös leszek. Szóval ebből néha meg kell térnünk, és az Úr Jézusra kell figyelnünk. És abban a korban, ott, az ókorban, Palesztinában, amikor ő belépett Samária területére, és ezzel az asszonnyal beszél, aki bűnös volt, aki nő volt, aki samáriai volt, aki utálatos volt, és elfogadott tőle innivalót, ezzel az Isten azt üzeni nekünk, hogy ne legyen benned előítélet. Ne külsőre ítélj, sőt, ne is ítélj. Az nem a te dolgod, ez nem a mi dolgunk. Majd ő megítél bennünket. Ő nála van az igazság, ő nála van a teljesség. Mi ne alkossunk képeket a másik emberről a pusztán a egy-egy cselekedete alapján. Mert nem tudunk teljes képet alkotni. Néha még önmagunkat se értjük, hogy egy bizonyos helyzetben ez miért így történt. Még néha magunkon is meglepődünk. Isten és az embernek a nézőpontja. Ez volt az egy mondatunk. És hogyha ezt a nézőpontot most összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy az Isten is sokkal teljesebb, tökéletes. Az ő nézőpontja, hogy ő lát bennünket. Az emberé véges és bekorlátolt. És nagyon sokszor van úgy, hogy mi is megítélünk embereket. És tudjátok, miért van ez? Az előítélet. Miért jó? Mert kényelmes. Amikor élem az életemet, hozzám jön valaki, elkezd panaszkodni, hogy válófélben van. Maradjunk ennél az egyik példánál. Kényelmes az, hogy csak az egyiket hallgatom meg. Mert ha mind a kettőt meg kell hallgatni, az már dupla idő. És ne talán te még igazságot is kellene tenni. És ezért van az, hogy előítéleteket felveszünk magunkba, mert így megyünk, és egy-egy pillanat alapján megállapítunk helyzeteket. Nem kell időt, több időt fordítani rá, mert azt mondom, hogy én ismerem ezt a szituációt, otthon érzem magam, komfortosan érezhetem magam a helyzetben, nem kell több energiát belefektetni. És olyan jó az Isten, nem így gondolkozik. Olyan jó az, hogy ő nem húzza le rólót, ő akkor is ad esélyt neked, ha eltávolodtál tőle, ha bűnnel szennyeződött be az életed. Még ennek az asszonynak is, akinek már 5 férje volt. És akivel együtt élt, ez sem férje. Ennek is adott még esélyt. És tanuljuk meg azt, hogy mi is adjunk esélyt az embereknek. Ne külsőre ítéljünk. Kaliforniában történt meg az, hogy egy asszony bement a bevásárló központba, és amikor jött ki, akkor azt látta, hogy 4 gyanús külsejű férfi beül az autójába. És hát Amerikában van fegyvertartási engedély, nagyon sokan, több fegyver van, mint amennyi állampolgár kint embereknél. És előkotolta a táskájából a kis kézi fegyverét, remegve oda ment az autójához, és ráordította a bűnöző külsejű emberekre, hogy azonnal szálljatok ki a kocsiból, mert szétlőm a fejeteket, ha azonnal nem adjátok és nem rohantok el. És az a 4 nagy darab férfi így remegve, így hátrébb ment, és elfutottak, elmenekültek. És ez az idős hölgy is úgy remegve, de úgy beült az autóba, becsukta az ajtókat, fogta a slusszkulcsot, és akarta indítani az autót. És nem indult. Mert nem az ő autója volt. Ugyanolyan autó volt, csak egy kicsit arrébb parkolt. És hogy mi legyen, hát beült az autójába, azt mondja, muszáj bemenni a rendőrségre, bement a rendőrségre, és hát mondta, hogy hát szeretne bejelentést tenni, hogy mi történt, és a rendőr meg kuncogott magába, és nem mondott semmit, csak oda mutatott a sarokba, hogy ott volt az a 4 nagy darab férfi, remegve, reszketve, hogy egy idős hölgy elrabolt az autójukat. És tudjátok, ez a példa is az, hogy volt 4 nagy darab gyanús külsejű ember, aki úgy nézett ki, mint hogyha az ő néni autójába szállt volna be. És hozott egy ítéletet, és hát úgy néz ki, hogy elhamarkodottan hozta ezt az ítéletet. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? És azt mondja Jézus, hogy előbb vedd ki a saját szemedből a szálkát, a gerendát, és akkor majd jól látsz, hogy akkor kiveheted majd a másik szeméből a szálkát. Tanuljunk az Úr Jézustól, és nem a mi dolgunk az ítélkezés. És hogyha belekeveredünk, belekerülünk, belekényszerülünk egy helyzetbe, akkor próbáljuk azt meg objektívan mind a két, vagy akárhány oldalról megvilágítani, megismerni, és hogyha kell valamilyen döntést hozni, akkor az Isten szeretetével, bölcsességével tudjuk azokat meghozni. Amen.